Országszerte egyre több japán kert létesül az arborétumokban, de vajon Magyarország minden arborétuma alkalmas arra, hogy japán kertet alakítsanak ki, vagy azért ehhez kellenek bizonyos feltételek?
Egyértelműen kellenek, tehát minden kert nem alkalmas rá. Egy Kaszra Rita nevű japánológus hölgy tartott előadást a Megnyitókor, és ő mondta, hogy három típus japán kert van. Mi például a sétálókertet valósítjuk meg, ahhoz is víz kell, tehát ugye mi egy tónak a kellős közepén lévő 600 négyzetméteres szigeten csináltuk meg a japán kertet. A másik a teakert, ott teaházat kell létrehozni, de mindenhol vannak nagyon komoly szabályok, talán a harmadik a legkomolyabb, ahol a kis köveket, apró köveket ott gerebézgetik, meg simogatják, az ott talán a legkomolyabb. Tehát mindegyiknek van kritériuma. A mi esetünkben adta magát, mert az arborétum kellős közepén volt egy 600 négyzetméteres sziget, gyönyörű szépen tóval körbevéve, de évek óta már alaknövényeket ültettünk itt, tehát ilyen óriás bonszájok, nivakik vannak kiültetve, mellette van a dendrokoros sziklakert, tehát ahol patchwork-szerűen a sziklakertet növényfoltokkal ültettük be, és 16 féle növényfolt adja a sziklakertnek a szépségét. Bambuszok voltak kint mellette, japán juharakkal körbe van ültetve, tehát már maga a környék is egy ilyen teljesen keleties hangulatú volt, most pedig magát a szigetet beültettük japán azáleákkal, tehát egy gyönyörű szép kis párna képző japán azáleák, japán juharok, japán szentfák, kis kompakt, nagyon nagy diszértékű növényekkel, illetve az út is úgy lett kialakítva két bonsai mester segítségével, hogy ez teljesen megfeleljen. A kőlámpástól kezdve a Buddha szobron át, a átfúrt kövek, állókövek például, tehát ilyen kis kőinstallációk lettek kialakítva, tehát hogy összesével egy nagyon szép, hangulatos látványnak.
És nagyon érdekes, ugye említette, hogy egy tó köré van szervezve az egész japán kert, és ennek a tónak azért története van, hogy hogy is jött ez létre.
Igen, annyit így előzetesben, hogy az arborétumunkat 1890-től számoljuk, dr. Sági István alapította, de igazából az édesapja is 1860-as évektől már ültetett növényeket, tehát igazából ő volt az igazi arborétum alapító, de ő méhész volt, és az ő növényei nem maradtak meg. Tehát ezért a fia, aki dendrológus volt, dr. Sági István, 1890-es telepítéseitől kezdjük a kezdeteket, onnét nézzük. Az egész terület államosítva lett, majd 45 után Bánó István került ide erdőmérnökként, és ő az Erdészeti Tudományos Intézet kezelésébe kezdte, illetve észrevette, mekkora botanikai érték van itt, és 6 hektárt, 27 hektárt föl tudta fejleszteni, és nagyon jó volt a vízrendszerünk, mert a Gyöngyös patak az végigmegy az arborétum mellett. És Bánó István rájött arra, hogy kis csatornákkal, tehát ez egy mélyebben fekvő vizenyős terület volt, és ő a kis katonákkal, arborétumi dolgozókkal kézzelásták ki a tavaknak a medrét. A kikerülő földet elterítették, tehát magasabb legyen a talajszint, illetve abból lett kialakítva például a kis tereptárgyak, a sziklakert, tehát azokat is elterítette és kialakította. Tehát igazából lehet azt nézni, hogy az arborétumok mellett 4 tava van, hogy azok mind kézzel készültek, ez így félelmetes belegondolni is, de ez a középső tó talán a legszebb, legfrekventáltabb helyen lévő rész, és így igazából Bánónak köszönhetjük egyáltalán, hogy van tó, meg van sziget.
Japán és Magyarország időjárását, ha nézzük, klímáját, akkor hasonló vagy teljesen más? És ezt azért kérdezem, hogy a japán kertbe telepített növények hogy fogják bírni azt az időjárást, ami most Magyarországot jellemzi az elmúlt években, talán 2022 óta?
Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetnek vagyunk az arborétuma, tehát itt az arborétum nem csak egy esztétikai értéket képvisel, hanem nagyon komoly kutatási feladatokat is ellát, tehát pont a klímakutatásán a legfontosabb, amiben kiveszünk a részünket, például tölgy klímakutatás van itt konkrétan az arborétumban, tehát tölgyfa és fahibridek vannak kiültetve és tesztelve, tehát amelyek valószínűleg most őshonos, már nem jól viselkedő tölgyfajokat leválthatnák, de több növény is próbálkozunk. És ennek része a japán kert is. Itt persze elsősorban nem a klímakutatás volt az elsődleges, hanem az esztétikai élmény, viszont a kelet-ázsiai növények nagyon jól viselkednek nálunk. Az, hogy japán növény, ezt nem lehet így konkrétan mondani, mert attól függ, hogy melyik szigetről kerül hozzánk, de jó részét nagyon jól fel tudjuk használni japán növényeknek.
Miket láthatnak a japán kertben a látogatók a Kámoni Arborétumban? Azt látjuk már, hogy nagyon sok kertben, kiskertben próbálkoznak az emberek azáleákat ültetni, vagy például juharokat. Az azáleáknál azt mondom, hogy több-kevesebb sikerrel, mert azért kényes növény.
És nagyon sok egyéb van még, tehát van például a kamélia, a kalmia. Ezek lennének az igazán jó növények, hát kalmiából kettőt ki tudtunk ültetni a japán szigetre, kaméliából nem, mert amit meg tudtunk volna venni, az tehetvirágú. Tehát nagyon komoly szabályok vonatkoznak rá a japán kertre, csak szimpla, csak egyszerű, tehát fehér, piros színek mehetnek. Tehát ezek a mostani extra nemesített dolgok, hogy tarkalombja, tömvetelt a virága, mindenféle pink színe van, azok nem is kerülhetnek föl a japán kertbe, mert nem odavaló. Kaméliát mindenképpen még szeretnénk beültetni, meg díszcseresznyét be egy Mont Fuji nevű fajtát, mert ott is egy egyszerű fehérvirágú csüngő növényről van szó. Tehát amik most benn voltak a kereskedésekben, ott egy is se felelt meg, ezért inkább nem is ültettük ki. De igazából a főlátványt ugye az azáleák adják nekünk, tehát az arborétumnak is, meg most itt a japán kertnek is. Kámon jeli az igazán rododendronos azáleás gyűjtemény, nagyon igényes növények, tehát egyértelműen talajra, légkörre, a szájra nagyon problémással reagálnak, főleg az örökzöld havaszépék. Az azáleák, ők a lombhullatók, ők egy kicsit kevésbé kényesek, persze nem adják azt a nagy díszértéket az örökzöld lombbal, viszont tömvetelve vannak a virággal ilyenkor tavasszal. Tehát kicsit korábban virágzik, mint az örökzöld rododendron, de tömvetelve van virággal, kicsit kevésbé igényes, tehát ott a téli félárnyék nem annyira létkérdés, de nagyon fönn vannak a gyökerei. Tehát nagyon rosszul reagál a kiszáradásra, sok csapadékra, de inkább ugye a kevés csapadékra. Még nagyon fontos az is, hogy a légköri asszály ne legyen jelen. Itt ugye teljesen a tó kellős közepére van beültetve a szigetre a növény, tehát itt azért párásabb a klíma. Tehát nagyon jó mikroklíma van, ami a növényeknek nagyon megfelel. Tehát itt egyértelműen az azáleák, mert most lehet látni, hogy szinte kicsattannak, és nagyon látványosak. Japályúarok hasonlóképpen igényesek. Ugye azt látjuk, hogy minél nemesítettebb a fajta, annál jobban egy endogén gomba, tehát egy szöveten belül lévő gomba megtalálható benn. Alapfaj atropurpurákat ültettünk ki, tehát alapfaj vöröseket ültettünk ki, magoncokat ráadásul, ezek sokkal ellenállóbbak, klímatűrőbbek. Van egy másik növény, a paprika, a Dr. Józsa Miklós fajtája, az van még kiültetve a japán kert mögött, nagyon látványos, egyszerű vörös, de minden bíró növény. Tehát próbáltunk olyan fajtákat választani, ami bírja itt a klímaváltozást is, egy nagy díszértéket ad. Nandinából például a pirosan kihajtó, hogy nem csak örökzöld a lomb, tele van piros bogyóval télen, hanem lehet, hogy a kihajtási színe is piros legyen. Tehát próbáltuk a nagy díszértékre, de ami bírja a klímánkat hosszú távon, tehát ami látványos szép lesz.
Akkor ezek szerint a januárban leesett hó és a mínusz 15 fok az nem tett rosszat a kámoni arborétumnak?
Nem tett rosszat, nagyon kellene a csapadék most is. Nagyon mínuszban vagyunk. Most volt egy 9-10 mm-es mennyiségünk, előtte hetekig nem volt, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy szinte a nagy hó volt az utolsó nagy csapadék, tehát nagyon kellene a csapadék, tehát ilyen tavaszunk nem nagyon volt, hogy ennyire szárazon induljon már, tehát ugye az ember fél tőle, hogy mi lesz nyáron.
Amikor volt a megnyitó, akkor ön mutatott a vendégeknek egy személyes büszkeséget is, ami itt található a japán kertben.
A Zsófi babérmegy.
Így van, a Zsófi nevű babérmegy.
Kicsit megint visszacsatolva, ugye próbáltuk azt, hogy itt Bánó István, Retkes József, Mátyás Csaba, tehát nagyon nagy nevek dolgoztak itt. Tehát Mátyás Csaba például Vasmegyének az egyetlen akadémikusa, akiknek mind köszönhetünk valamit az arborétumba, akár a tó kialakítás, a dendrokorsziklakert kialakítás, vizesés, vízrendszer, tórendszer, és mindegyik szinte nemesítő volt. Tehát Bánó Istvánhoz köthető a Kámon nevű ruszfenyőfajta kámoni törpelúc, kiültettünk egy kicsi példán belőle a japán szigetre, egy hinoki homis ciprusban egy sárgát szelektált Retkes József, az is ki van ültetve, és akkor már volt olyan pofátlan, hogy egyetlen egy magyar fajta van, ami nemzetközi versenyen aranyérmet nyert Hollandiába, a babérmegyből a Zsófi nevű, ami az én szelekcióm, és abból ültettünk ki három darab növényt, mert kompakt, párnaképző, nagy díszértékű, és a japán kerten egy időben kiállítottuk Szervácius Istvánnak egy életfa szobrát. Tehát a Szervácius család, ugye a harmadik generációs szobrászművész család, István, aki most nekünk egy szobrot alkotott, egy gyönyörű szép életfa szobrot, ami közvetlenül a japán kert mellett a dendrokorsziklakert tetején került kiállításra. Egy nagyon szép, nagyon látványos, tehát a patchwork-szerű japán kert tetején egy ilyen teljesen egyszerű, de gyönyörű szép nagy díszértékű szobrunk lett, ami köszönjük Szervácius Istvánnak.
Ugye mondta korábban, hogy a japán kert a pihenés mellett a klímaváltozásra adott válaszokat is keresi, mert ugye elsősorban olyan növényeket tesztelnek, amelyek a jövőben is bírják majd a forró, a szájos nyarakat. Önöknél a kámoni arborétumban is voltak olyan növények, amelyekkel el kellett köszönni, tehát kényszerűségből, mert egyszerűen nem bírják ezt a hektikus időjárást, a 40 fok fölötti csapadékmentes nyarakat.
Igen, nagyon sok növényünk kiment. Tehát itt igazából ugye a szélsőséget nem bírják a növények, hogy hónapokig nem esik semmi, utána hirtelen leesik. A szélsőség, az egyre emelkedő hőmérséklet, ezáltal a légköri asszály, tehát az, ami legyengíti a növényeket. Tehát akár a tujákat nézzük, itt a betegség az nem csak jön, tehát itt a tujaszú például, vagy a rucoknak a betegsége, hanem ezeket gyengültségi kórokozóknak hívjuk. Tehát legyengíti a növényeknek az immunrendszerét, a csapadékhiány elsősorban nincsen gyantája, legyengül az immunrendszere. Ezáltal azok a kártevő kórokozók, amik lehet, hogy 100 évvel ezelőtt meg se kotyantak a növénynek, most meg már tönkreteszik és elviszik. Tehát jó eséllyel ugye legyengíti a növényeket, tehát ezért nagyon fontos, hogy a klímaváltozásnak megfelelő növényeket ültessünk ki, ami 20-30-50 év múlva is díszíteni fog.
És gondolom az se segítette a Kámoni Arborétumot, ami az elmúlt hetekben volt, hogy iszonyatos szélviharok voltak, és nagyon heves esőzés.
Nálunk félelmetesen nagy károk voltak, tehát indult egy vizes hóeséssel, az összetört az arborétumot, tehát az, hogy főleg az örökzöldek ágai meg tudott tapadni, és nagyon sok növényünknek letörött az ága, derékba tört, tehát indult azzal, utána pedig ez a 8 napos viharos szél volt, ami utána még betetészte, tehát egy 130 éves sárga fenyő például beborított az öreg tóba, tehát nagyon nagy káraink voltak, igen.
Vannak még tervek, amelyeket szeretnének megvalósítani a Kámoni Arborétumban?
Tele vagyunk tervekkel. Évek óta csináljuk ezt a Nemzetközi Képzőművész Biennálét, az azt jelenti, hogy fél éven keresztül képzőművészetnek az alkotásai vannak kirakva. Azért Biennálé, mert egyik évben nálunk Kámon van kiállítva, következő évben pedig Gráci botanikus kertben, és így fölváltva van nálunk minden két évben így más. És ennek nagyon nagy sikere volt, mert igazából azt láttuk, hogy a természet és a művészet egymást kiegészíti, illetve emeli a szintet. Tehát nagyon látványos volt ez a rendezvényünk. Idén számíthatunk a 3. ilyen nagy rendezvényre, illetve most tervben van egy nagy bambusz kertnek. Tehát van egy szigetünk, vagy egy folyamatban lévő szigetünk, egy fél hektáros sziget, hogy egy hatalmas bambuszgyűjteményt szeretnénk létrehozni, és nem is a bambuszgyűjtemény lenne az elsőleges szempont, hanem egy ilyen keleties hangulatú kert, ahol akár jogedzésektől kezdve, akár teljes elvonulás, csak bambusz lenne kiültetve, kis sétősvényekkel, padokkal, kiülőkkel, tehát egy kis hangulatos keleti gyűjteményt szeretnénk létrehozni, ez nincs messze ráadásul a japán kerttől se, tehát igazából egy szerves része lenne itt a japán kertnek, tehát most ezek így a nagy tervek.